Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istenünknek szent lelke, szállj le most mireánk és vezess el bennünket, ami élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvének 95. részéből, a 11. versből. Jöjjetek, örvendezünk az Úr előtt, újongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, újongjunk előtte énekszóval. Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek orma is az övéi, övé a tenger, hiszen ő alkotta a száraz földet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettetek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. 40 évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam, tévejgő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére. Istenünknek szent lelke tegye áldottá az ő igéjét, hogy a mai Isten tiszteleten bemenetelünk lehessen az ő nyugalmába és kegyelmébe. Gyertek, imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked a nyugalom napját, a vasárnapot, hogy megszentelhetjük, hogy felöltöztethetjük nem csak a testünket, hanem a lelkünket is, ünneplő ruhába. Úrunk, érezzük sokszor, hogy ez nem elég. Veled kell, hogy találkozzunk, és neked kell felöltöztetni a mi lelkünket, gondolatainkat, hogy szent lelked által növekedhessünk a hitben, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak megismerésében. Így jövünk eléd most is, Urunk, sok akaratunkkal, sok erőtartalékainkkal, amelyeket bevetünk a hétköznapok munkáiba, feladataiba, sokszor lelki erőlködéseinkbe, mert sokszor görcsösen akarjuk a növekedést, emberi erőből akarjuk azt elérni. Úrunk, jöjj most egészen közel hozzánk, és mutasd meg nekünk, hogyan adott te nekünk a növekedés ajándékát? Engedd meg, Urunk, hogy ne akarjunk nagyok lenni, hanem tanuljuk meg tőled, hogy aki nagy akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Így kérünk, Urunk, hogy szívünkbe tudjuk rejteni a te lelki egyenletedet, hogy aki felmagasztalja magát, az megaláztatik, de aki meg tudja magát alázni, az felmagasztaltatik. Urunk, így jöjj közel hozzánk, hiszen ez a világ magasztalja magát, miközben téged sárba tipor. Jöjj, Urunk, hogy mi ne a világ ritmusára éljük az életünket, és ne csak a templomba adjuk meg a te neved dicsőségét. Engedd meg, Urunk, hogy növekedhessünk általad és belőled. Így adjuk most oda mindazt, amink van, Urunk, az imádság kosaraiba beletéve, és szeretnénk, ha emelnéd a kezeinket, hogy kedves legyen az az Atya előtt, miközben kérjük, hogy tedd elegendővé, Urunk, mindazt, amink van. Így áld meg az ige hirdetőjét, teted áldottá szolgálatát közöttünk és számunkra. Sorunk, nyisd meg a mi szíveinket, hogy az legyen a szívünkbe, amit te szeretnél látni, amire áldásodat és növekedésedet adod. Így légy közöttünk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, hogy a mi örömünk is teljes lehessen a te jelenlétedben. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amely alapján az ő szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek a mai Isten tiszteleten. Márk evangéliumának 4. fejezetéből a 30. verstől a 32. versig terjedő szakaszt. Így szól a fennevezett helyről Isten igéje. Majd így folytatta Jézus, mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk. Olyan, mint a mustármag. Mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön, miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél. És olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, talán már gyermekkorunkban megértettük, illetve megismertük azt az igazságot, amelyet a mi meséjénk megfogalmaznak. Nevezetesen, hogy a népmesei hősök gyakran a legkisebbek és a legjelentéktelenebbek. Sok ilyen történetet, ilyen mesefigurát tudnánk idézni, a legkisebb királyfival elkezdve, Hüvelykmatyin keresztül, egészen Hamupipőkéig, de tudjuk jól, hogy ez az igazság megfogalmazódik a Szentírásban is elég erőteljesen, hogy csak a legismertebb példát említsem. A legnagyobb izraeli király a legkisebb volt az ő családjában. Dávid királyról van szó, mindenki megelőzte őt. És amikor Sámuel próféta keresi a királyt, akkor mindig a legerősebbeket, a legnagyobbakat keresi. És mindig, amikor odaér egy jóképű, izmos, magas, deli legényhez, Isai családjában, akkor már azt gondolja, hogy biztos ez lesz az. És nem. És végig megy az összes gyermeken, és egyik sem a király, hanem egy annyira jelentéktelen testvér, aki oda se vesznek a sorba. Ott legeltetik kint a nyájat. Dávid király volt ez a jelentéktelen valaki, akiből, mint említettem, Izrael legnagyobb királya lett. Igen, a kicsik először észre sem vehetők. Nem látják, és nem gondolnak semmi jót róluk az emberek. Azonban ezek a kicsik azok, akik nagy dolgot visznek véghez. Erről szól ugyanis a mai alapigénk. A kicsiből, a jelentéktelenből valami nagy lesz. Az Úr Jézus, amikor ezt a tanítást is adta, egy olyan közegben, egy olyan helyzetben volt, ami egész életét jellemzi, és egyébként minden tanítót, aki kiáll, akár pulpitusra, akár szószékre, akár a katedrára, jellemez, nevezetesen, hogy komoly dolgokat várnak tőle. Tehát aki az emberek elé kiáll, az igenis beszéljen komolyan, és mondjon komoly dolgokat, nyilván a humoristák kivételek ez alól. Jézustól is komoly dolgokat vártak. Azt várták tőle, hogy veretes, nehéz, vallásos tételeket tanítson, várták tőle, hogy a törvényt megfelelő módon magyarázza, megfelelő elvek betartásával. Várták azt sokan, hogy az élet végső dolgairól hiteles tanítást nyújtson. Ezt várták Jézustól, az élet végső kérdéseit, nagy dolgokat, komoly dolgokat. Jézus azonban olyan, ebben az egész történetben és más példázatokban is, mintha ugyanezt várnák tőle, de ő lehajol, és észrevesz valami mást. Várják a komoly, nehéz tanítást, és ő valami jelentéktelen dolgot vesz a kezébe, vagy valami jelentéktelen dolog jut az eszébe. Ebben a mai példázatban egy mustármag jutott az eszébe. És olyan ez az egész, minthogyha azt mondaná, nyilván nem ezt mondta, de teljesen ez lehet az érzésünk, minthogyha lehajolna és a kezébe venne egy apró mustármagot, és azt mondaná, hogy nini egy mustármag, lássuk, mit mond az Isten országáról. Mennyire spontán ez az egész. Nem agyal és nem érvrendszereket épít föl, hanem az Úr Jézus, szinte mindegyik példázatnál ez az érzésünk, egyszerűen csak körbenéz. Éppen az az érzésünk, mintha éppen azt keresni, hogy na most miről beszéljek. És mi ebben a nagyszerű? Az a nagyszerű, hogy hiába tűnik ennyire spontánnak ez az egész, ezt a spontaneitást a 30. vers világosan leírja, hiszen egy kérdéssel kezdődik. Így hangzik, mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? Egy kérdéssel kezdődik. Mint hogyha abban a pillanatban találná meg erre a kérdésre az Úr Jézus a környezetében a választ. Azért érdekes ez, kedves testvéreim, mert Jézus a teremtett világ dolgaiból, a környezetének az apró jelentéktelen tárgyaiból, eseményeiből, a mindenki által ismert dolgokból bontja ki a példázatokban a tanítást. Azt láthatjuk ebben, hogy Jézus nem csak nézi a világot, nem csak érzékeli, ahogy ezt mai szóval is mondhatjuk, hanem Jézus látja is. Jézus látja a világot, és meglát valamit a jelentéktelennek tűnő dolgokban. Nem csak nézi, hanem lelki valóságot lát az egész környezetében, az akkori, ókori világnak a dolgaiban. Lelki valóságot lát, és Isten országát a madarakban, a rókákban, a búzában, a kenyérben, a lakodalomban, a vetésben, az aranypénzben, és lehetne még sorolni az összes olyan dolgot, amelyet Jézus, mint egy kiemel a környezetéből, és azt mondja, hogy lám, ilyen az Isten országa, erre figyeljetek. Hétköznapi olyan dolgok, amelyekkel minden nap foglalatoskodtak, mondjuk a kovász, legalább egy héten egyszer sütöttek kenyeret. Ott voltak az asszonyok, akik évtizedeken keresztül sütötték a kenyeret, és talán soha nem gondoltak arról, hogy ez a kovász jelent valami többet is, vagy ez a kovász elvezethet bennünket valami lelki igazságra. És Jézus a példázataiban, a tanításainak a túlnyomó része példázat, ez több helyen hangsúlyozza az evangélium, ezt a módszert folytatja. És mivel legtöbbször nem magyarázza meg, hanem csak elmondja, hogy olyan az Isten országa, mint jelen esetben egy mustármag, amelyet elvetnek, növekszik, hatalmas fává nő. Pont. Az embernek ebből kifolyólag nem elég csak, hogy meghallgatja a tanítást, és azt mondja, lám, kimondta az igazságot, hanem tovább kell gondolnia, hogy miért a mustármaghoz hasonlítja, és mi a közös a kettőben. Erre teszek kísérletet a mai napon ennek a megmagyarázására. Bennünket is látásra ösztökél, tehát az Úr Jézus. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy leírja a tantételt, hanem azt mondja, hogy íme egy mustármag, nézzétek ezt a mustármagot. Vagy ahogy a hegyi beszédben, nézzétek az ég madarait, a mező liliomait. Arra ösztökél bennünket is, hogy lássunk. Ne csak nézzünk, hanem lássunk a környező világban minden dolgokat, ami körbevesz bennünket, lássunk. És a mai napon arra ösztökél bennünket, hogy lássuk meg a mustármagot. Hoztam mustármagot. Itt tartom a kezembe. Ne csodálkozzunk, hogyha nem látjuk. 2 milliméter. Megmértem tolómérővel. Egy nagyobb üvegcsébe is hoztam, hogy azért tényleg látható legyen, hogy itt mustármag van. Itt egy mustármag, és erre kell most ma is figyeljünk. Az Úr Jézus azt mondta, hogy ilyen az Isten országa. Háziasszonyok talán többet látnak, hiszen befőzéskor szoktuk használni. A mustármag nagyon kicsi, jelentéktelen, olyannyira jelentéktelen, hogyha behullana 2 deszka közé, talán soha az életben nem kerülne elő, nem találnánk meg. Nem vennénk észre. Teljesen picike, jelentéktelen, és az ember gyakran úgy van, hogy nem az ilyen jelentéktelen dolgokra figyel. Hogyha a világ nagyszerű dolgait kellene felsorolni, már az ókorban is a világ csodái közé emberi teljesítményeket tettek bele, világító tornyot, függőkertet, stb. És mi is, hogyha nagyszerű dolgokra és nagyszerű építményekre gondolunk, akkor jó magam is a Golden Gate Hídra gondolok, vagy a parlamentre, vagy a Firenzei Dómra. Mert ezek grandiózusak és hatalmasak, és arról beszélnek, hogy milyen nagy az ember, és mekkorát tud alkotni. Igen, így gondolkozunk, és ez köti le a figyelmünket, a nagy dolgok, a harsány dolgok. Erre építenek a reklámpszichológusok a nagyon erős képi hanghatással, érzelmi hatásokkal. Mert erre felkapja az ember a fejét. Jézust is próbálták erre ösztökélni, amikor egyszer Jeruzsálembe mentek a tanítványokkal, és a tanítványok mutogatták neki a régi köveket, a régi templomnak a köveit, hogy milyen csodálatosak, mint hogyha ők lettek volna az idegenvezetők, Jézus pedig a turista. És emlékezzünk vissza, hogy amikor az emberi nagyságra, úgy egyáltalán a jelentős dolgokra próbálták a figyelmét ezáltal felhívni, Jézus miről kezdett beszélni? A templom lerombolásáról. Ezzel is azt akarta elmondani, amit érzésem szerint a mustármag példázatában is elmond, hogy ne ezekre a nagy dolgokra figyeljünk. Mert ezek csak elvonják a figyelmünket. Ez egy mustármag, és ez is sokkal kisebb, mint mondjuk az Empire State Building. És mégsem a templomról, hanem a mustármagról mondott Jézus példázatot, és már ez elég lenne, azt gondolom, ahhoz, hogy elgondolkozzunk,
hogy mérlegre tegyük esetleg a mi látásunkat is. Az életben mire figyelünk oda? Mire helyezzük a jelentőséget? Mennyi apróság van, ami olyan boldogsággal és örömmel tölti el az embert? Tegnap hajnalban elmentem a fiammal futni, és a legnagyobb élmény az volt, hogy ő milyen aprókat lép. Mert 10 éves, de soha nem vettem észre ezt. Hogy milyen aranyos és milyen kedves dolog, hogy ő sokkal apróbbakat lép, mint egy felnőtt. Lehet, hogy ez furcsának hangzik, de ilyen apróságokat leéljük az életet, és nem vesszük észre. Jézus is elővette a mustármagot, hogy na mit mond az Isten országa erről? Szinte ezt érezzük. Azt mondja el, kedves testvéreim, hogy bármennyire is kicsiny egy ilyen mustármag, az Úr Jézus egyenesen azt mondja, hogy a föld magvai között a legkisebb, amit elvetnek, de mégis hatalmas fává növekszik. Ezt látta meg a mustármagba. Akkora fába, hogy az égi madarak, akik egyébként lehet, hogy a magvakat elfogyasztják, otthonukat lelik az ágaik között. Fészket raknak rá. Több fészket is elbír ez a nagy fa, ami ebből a kis magból növekszik. Mai nyelven ezt úgy fogalmaznák meg, hogy Jézus meglátta a lehetőséget a mustármagba, meglátta azt, hogy ebben a kis magban, szintén a tudomány nyelvén, kódolva van genetikailag egy nagy fa. És már ez is egy picit el kell gondolkoztasson bennünket. Az ember sok mindent alkot ebben a világban, de ilyen csodát soha nem fog tudni tenni. Ilyen csodát nem fog teremteni soha. Eltelik 1-2 év, és ebből a piciségből, ebből a 2 milliméternyi magból óriási fa lesz. És már itt kezdjük érezni, hogy valóban ez többről szól, mint látásról, többről szól, mint biológiáról. Ez egy kicsit már egyre inkább az Isten országáról beszél. Kérdés, hogy hogyan vonatkozik mindez az Isten országára. Talán úgy, hogy Isten országa ebben hasonlít a mustármaghoz, hogy jelentéktelen és kicsiny dolgokból nő ki. Hogy keressük és munkáljuk az életünkben a jelentéktelen és kicsiny dolgokat, és ebből kinő az Isten országa. Hogy ezt jobban megértsük, az ellenkező oldalról közelítem meg, hogy mi az, amiből viszont nem nő ki az Isten országa. Egyenesen következik a mustármag üzenetéből, hogy az Isten országa nem nő ki nagy és jelentős dolgokból, amit mi annak gondolunk, és olyannak alkottunk meg. És jelenti ez azt, hogy Isten országa nem nő ki az óriási katedrálisból és az óriási dómból. Ezt azért merem állítani, mert legtöbbször, amikor ilyen óriási templomokban járok, mindig azt látom, hogy sokkal több benne a turista, mint a hívő. És alapvetően abból él meg az adott közösség, hogy az emberek, ahogy a tanítványok és a jeruzsálemi templomot csodálkoznak, Úristen, mekkora kövek! De az, ami miatt a templomot építették, az már nem működik. És ez azért is döbbenetes, testvéreim, mert ezt nem csak mondjuk egy firenzei dómban lehet látni, hanem ezt már sajnos magyarországi református templomoknál is lehet látni, mert már gyönyörű szépen felújításra kerülnek Árpád-kori 11. századi, 12. századi templomaink, és valóban nagyon jó érzés látni és tudni, hogy milyen templomaink vannak. Azonban azt látjuk, hogy sokkal több a turista, mint a hívő. Sokkal fontosabb a turistáknak a templom, mint a hívőknek. Miért is van a nagy templom, ha nem nő ki belőle az Isten országa? Aztán nem nő ki az Isten országa gyakran a bonyolult szövevényes intézményekből. Az inkább bedarálja az embert. Nem nő ki bonyolultan rendszerekből. Nem nő ki Isten országa óriási vagyomból és pénzügyi háttérből. Emlékezzünk megint egy jézusi mondásra, hogy a gazdagnak milyen nehéz bejutni az Isten országa, mint a tevének a tűfokán átmenni. Körülbelül ennyire nehéz. Nem nő ki Isten országa a mindent leigázó hatalomból. A hatalom mindig korrupt. Nem nő ki verejtékes emberi akaratból, verejtékes akarat által meghatározott célból és öncélú munkából. Ezekből nem nő ki, mert ezek mind a nagyságra törekszenek arra, hogy megmutassák az erőt, a hatalmat, a tudást, a szellemet, az észt. És akármennyire is furcsa, itt nem az Isten országának a forrásvidékén járunk.
Viszont
Isten országa kinő a kicsinségből, a kicsin gyermekből, kinő egy szóból,
az ige meghallásából van a hit, egy szó, ami elszáll, mert hogyha jelentősnek tartjuk a szavunkat, akkor leírjuk, akkor könyvbe bekötjük és kiadatjuk. De az ige mégsem azt mondja, hogy olvasni kell, hanem meghallani egy szót. Az ige hallásból van, egy gesztusból növekszik ki az Isten országa, egy egyszerű életből, egy egyszerű közösségből, sőt, egyenesen a szegénységből és a lelki szegénységből. Abból nő ki az Isten országa gyakran, amit sem az ókorban, sem a 21. században legtöbbször észre sem veszünk. Ami olyan egyszerű, jelentéktelen és kicsiny, mint egy mustármag. Ha jobban belegondolunk, a nagy szentek is, akiket elismerünk, akikről elismeréssel beszélnek az emberek, mind ilyen szegények, szerények és egyszerűek voltak. A középkorban, meg most is úgy gondolom, egy szerzetesi regula is volt az egyszerűség és a szegénység. Sancta simplicitas, szent egyszerűség, mondták. És mi is gyakran elismeréssel tekintünk olyan emberekre, akik nagy dolgokat visznek véghez a hit dolgában és szentek, de kérdés az, hogy cserélnénk-e velük, hogy vállalnánk-e, tudnánk-e vállalni azt az egyszerűséget, azt a szolgálatot, a szolgálatnak azt a mélységét, amit egy-egy ilyen szent ember átél. A kérdés megfogalmazódhat bennünk, hogy mit kell tennünk, mi a teendőnk ebben a helyzetben, e tanítás nyomán. Az a teendőnk, amit Lukács boldog mondásaiban leírt, a boldog mondások lukácsi verziójában, 6. fejezet, 20. vers. Boldogok vagytok szegények, mert tiétek az Isten országa. Azaz vállalnunk kell a kicsinséget, vállalnunk kell a szegénységet, a lelki szegénységet. A lelki szegénység sok mindent jelent, de az egyik ismerősöm egyszer úgy próbálta magyarázni, hogy a buta emberek azok a lelki szegények. És akkor azt mondtam, hogy ez nem így van, de van egy ilyen aspektusa is, kedves testvéreim, mert gyakran el kell jussunk odáig, hogy nem tudok semmit, és nem értek semmit, ahhoz, hogy egyáltalán megértsem az Istennek a tanítását. Mert az ember gyakran a saját tudásával, saját bölcsességével, olvasottságával, tájékozottságával körbebástyázza magát, és oda már semmi nem tud betörni. De ha el tudunk a szellemi szegénység szintjére jutni, és azt mondani, hogy nem tudok semmit, és nem értek semmit, akkor meg tudom érteni sokkal jobban azt, hogy mi az Isten országa, és akkor tud bennem növekedni az Isten országa, akkor tudok befogadó talaj lenni. Egyénileg fontos tehát ezt a kicsinséget megtalálni, receptet nem tudok mondani, mindenkinek a saját életében kell megkeresni a kicsinséget, a jelentéktelenségnek az útját azért, hogy benne növekedjen az Isten országa, az Isten uralma. Közösségi szinten is nagyon fontos dolog, ez erre már utaltam a templomok kapcsán. Tény, hogy egyházunk, a református egyház tagjainak a száma folyamatosan fogy az elmúlt néhány évtizedben, és ez a tény nagyon sokunkat aggodalommal tölt el. Lelkészekkel való beszélgetésekben egyre gyakrabban előjön ez a téma. Az elmúlt tanítványság kurzuson is előjött a reformátusság és egyáltalán a világ kereszténységének a tendenciája. A mi egyházunk egy jövőkép bizottságot is alapított, amely arra hivatott, hogy valamiféle stratégiát dolgozzon ki arra nézve, hogy ez a fogyás megálljon. Ezzel kapcsolatban két dolgot kell megértenünk, úgy érzem. Az egyik az, hogy mindennek oka van. Semmi sem véletlenül történik. Nem véletlen a növekedés, és nem véletlen a fogyatkozás. Nem kívánok belemenni. Sokkal több időre lenne szükség, hogy miért is van egyházi szinten a fogyatkozás. Talán nem is tisztem ilyenről beszélni, inkább arra szeretném másodszorra felhívni a figyelmet, hogy mindennek örülni is lehet. Mert igen, a kevésben áldás van. Egyszer egy külföldi teológiai professzor beszélt erről a Pataki teológián, egy lelkész továbbképzés alkalmával. És akkor döbbentem meg, ő is ezeket a példázatokat hozta elő, a mustármag, a kovász, a só példázatát, hogy Isten a kicsit áldja meg, a jelentéktelennek tűnőt. És amikor azt látjuk, hogy kevesebb egyháztag van amblokk a magyarországi református egyházban, akkor a kesergésen túl
reménykedhetünk is, hogy Isten meg fogja áldani a keveset is. Sőt, jobban megáldja a jelentéktelent és a keveset. Így lehet reményteli módon akár még a fogyás tényét is elfogadni, és így lehet áldás az egyre jelentéktelenebb egyház és közösség. Jézus egy mustármaghoz hasonlította az Isten országát az akkori tanítványoknak, és az evangélium bizonságtételén keresztül a mi számunkra is, egy olyan maghoz, ami fává növekszik, ami alapvetően növekszik. A feltétel az, hogy legyen kicsi mustármag. Tanított arra ezáltal az Úr Jézus, hogy lássuk meg a teremtett világ dolgaiban, eseményeiben a lelki dolgokat. Tanított arra, hogy merjünk jelentéktelenek, kicsinyek, egyszerűek és szegények lenni. És tanított arra, hogy ne aggódjunk. Ne aggódjunk egyházunk fogyása miatt, mert ő a keveset is megáldja. Így legyen mustármag a mi életünk. Így legyen mustármag, amelyből kibomlik az ő uralma. Mert a jelentéktelenség áldás. Amen. Áldunk és magasztalunk Úr Jézus azért, hogy egykor a tanítványoknak, a körülálló sokaságnak, zsidóknak, farizeusoknak rámutattál a mustármagra. Köszönjük, hogy azóta is van mustármag. Köszönjük azt, hogy mi is kereshetjük életünkben azokat az utakat, amelyek az alázatról, megüresítésről, a lelki csendességről, lelki, szellemi, fizikai szegénységről szólnak. Persze szeretnénk a nagyságot is, és mi akarunk sok mindent megtenni annak érdekébe, és ezzel kizárjuk a te erődet. Jöjj a te erőddel, hatalmaddal a mi életünkbe, növeld a mi hitünket, hiszen még olyan ígéretet is adtál, hogy akinek mustármagnyi hite van, az óriási dolgokra képes. Így áldj meg személyes életünkben, egyen-egyenként bennünket, adj csendességet, egymásra figyelést, ebben is a kicsinységet keressük, az egyszerűséget. Áld meg családjainkat, kapcsolatainkat. Imádkozunk ezért a közösségért. Add, hogy a valódi értékekre tudjunk koncentrálni és figyelni. Add, hogy tudjuk az egyszerűség útját járni. Kérünk áld meg a mi gyülekezetünknek iskoláját, a kicsinyeket és a kicsinyek között a nagyokat. Imádkozunk egyházunkért, nemzetünkért. Kérünk, maradj velünk a te megálló kegyelmeddel. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.